Ez miért van távol Istennek a dicsőségének az üzenete? Azért, mert megtértél mondjuk 30, 20, 10 éve, emlékszel azokra az időszakokra, nagyon lelkes voltál, ide vele, minden démon, a sátánt megkötözöd. Ráteszed a kezedet a betegekre, mindenki meg fog gyógyulni, olyan nincs, hogy nem gyógyul meg. Nézed a tanításokat, feltámasztja Pál mondjuk Eutikuszt, aki ugye ott meghal a prédikáció közben, rögtön mennél a temetőbe, rátennéd a kezedet a sírokra, ide vele, ördög. Minden jó, minden happy. Aztán telnek az évek, telnek az évtizedek, és egyszer csak, amit vártál, nem lett meg. Ugye? Nem láttál halott feltámasztást, kevés gyógyulást látsz, kevés az Isten dicsőségéből, kevés a Szent Szellemnek a kitöltetéséből, és így szép lassan nem tudsz mit tenni, két irány van, hogyha nem jelenik meg Isten természetfeletti ereje az egyházban, vagy a keresztény elkezd természetes szinten élni, a jóléttel lesz a fontos számára, és a családja, és foglalkozni fog a családjával, építi a kis családját, nekem minden jó legyen, nekem minden meglegyen, lehet, hogy eljár gyülekezetbe. Ez az egyik irány. A másik irány pedig az, hogy rákényszerül arra, mivel a Szent Szellemmel nincs egy mély közössége, mert kiüresedik, rákényszerül arra, hogy racionálisan, természetes úton kezdje élni a hívő életét. Cselekedet alapúvá fog válni, messze fog kerülni az Istennek a jelenléte, az Istennek a dicsősége. Tehát itt most nem napokról beszélek, nem hónapokról, hanem évekről, ahogy menetelünk az Úrral való kapcsolatunkba, járjuk a mi utunkat Isten országában. És Isten most megállított bennünket pár héttel ezelőtt, és azt mondja, hogy az üzenet az, hogy kelj fel, és világosodjál. Mert az Úr dicsősége rajtad feltámad, és meglátszik. Ha ezt mondod erre, hogy ó, hát ez egy ószövetségi profécia, hát ez nem az enyém. Olyan messze van ez Ézsaiás 60. Kelj fel, világosodjál, az Úr dicsősége rajtad feltámad. Ó, milyen messze van ez a dicsőség. Mi ez az egész? Hát hogy mondjam el, hogy Jézus mikor elkezdte a szolgálatát, a Máté evangéliumában is láthatod, hogy betöltötte Ézsaiás proféciáját. Máté mondja, hogy a nép, amely sötétségben ül, lát nagyval a világosságot, akik ott ülnek a halál árnyékában, fény ragyog közöttük, ugye? Jézus így kezdi a szolgálatát. És mi még nem tartunk ott, hogy a dicsőség rajtad feltámad sajnos szellemben, ha jól őszinte vagy magadhoz. Mi ott tartunk, hogy kelj fel, és világosodjál. Erről szól a sorozatunk, ezt kezdtük el. A terészed a kelj fel. A terészed az, hogy világosodjál. És a dicsőség pedig az Úrnak a része, hogy az viszont feltámad rajtad. És jönnek hozzád a fényességedhez. Amilyen mértékű a világosság az életedben, amilyen mértékű világosságodban vagy, olyan mértékű lesz az Isten kenetével, dicsőségével való kapcsolatod. Ez 100%. Azt a kérdést kell feltenni ilyenkor magunknak, hogy meglátszik-e rajtam az Úr dicsősége? A világosságom szerint élek-e? Látják-e mások a világosságomat? És jó volt ezt a bizonyságot meghallgatni valóban, mert az elhangzó bizonyságban megláthattad, hogy a világosság hogy működik. Megy, jó helyen van jókor, az előre elkészített tettekben, cselekedetben belelép, amit Isten elkészített számára, amikor kell, bátorságot vesz, szól, és valami történik. És egy ember elkezdi dicsőíteni az élő Istent. Ámen! Jézussal pontosan ez történt. Eszemült egy ige akár a Máté 9-ben. Jézus szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, és a szolgálatában azt veszed észre, hogy mikor bejelentette, hogy ő kicsoda, elkezdtek a betegek gyógyulni. Jó bizonysága lett a názareti Jézus Krisztusnak. Csonkabonkák megépültek, a vakok láttak, a sánták jártak. Amen. Mindenféle erőtlenséget gyógyított a nép között a mi Úrunk. És nem is olvasom föl, már el fogok nagyon térni szerintem, na mindegy, de azt látod, hogy mindenhol álmélkodtak azon, hogy mit tett. És nagyon sokszor olvasod, majd nézd végig az Új Szövetséget, elkezdték dicsőíteni az Istent. És erre volt való ez a bizonyságtevés. És ezért kell neked és nekem világosodnod, hogy emberek Istenhez jöjjenek, hogy dicsőítsék az Istent. Álmélkodtak Jézusnak a nagy dolgain. Amikor például a Lukács evangéliumában feltámasztja Nanni özvegynek a fiát, azt mondja az ige, hogy elálmélkodtak, dicsőséget adtak Izrael Istenének, és azt mondták, hogy megtekintette Isten az ő népét. Vajon Isten meg akarja most is tekinteni az ő népét? Vajon most is szeretne dicsőséget szerezni az ő nevének? Én azt mondom, hogy igen. Én azt mondom, hogy igen. Egy ilyen bevezető után azt tudom mondani, hogy úton vagyunk. Tudjátok, Jézusnak a tanítványait úgy nevezték régen, hogy az út követői. Mi egy úton vagyunk. Elindultunk valahova, és valahova tartunk, és valahova el fogunk jutni. Mi egyház, mi aratás gyülekezete. Akik a netten esetleg hallgatják. És jó, ha tudod, hogy hova mész. Nem úgy váltasz jegyet egy vonatra, hogy nem tudod, hogy hova fogsz megérkezni. És egész biztosan nem gondolkozol az út közepén, hogy vajon leszállok-e út közbe. Ugye? Pontosan így van az Istennel való kapcsolat. Elkezdjük az Úrral, Jézusnak a tanítványai, az akkori időszakban a korai egyház egy szoros, intim közösséget épített fel a názareti Jézus Krisztussal. Ezen az úton kezdtek járni. És ahogy megnézed az egész evangéliumokat, leveleket, megtudhatod, hogy mi a végállomás, a menny. Megtudhatod, hogy elvezet bennünket, és már itt is részlegesen az Úr az Isten fiainak dicsőséges szabadságába. Tehát ha látod magad előtt a dicsőséget, lehet, hogy most távoli, de lágyítsd meg a szívedet, hogy Isten meg tudjon téged érinteni, hogy hidd el, hogy van egy előre eltervezett út. És kicsoda Jézus? Én vagyok az út, igazság és az élet. Ő az utad. Végig mész ezen az úton, és így fogsz találkozni, hiszen az atyával és a fiúval. És el fogunk jutni az Isten fiainak a dicsőséges szabadságába. Hogyha már kivetítenéd, Tibor, az Ézsaiás 60-at, ha már itt tartunk, egy picit szerintem mondanék egy-két dolgot vele kapcsolatban. Úgyhogy, halleluja. Halleluja. Most, ahogy beszélünk a dicsőség szolgálatáról, itt az aratás gyülekezetében hetek óta, tulajdonképpen két hónap óta, azt hiszem, hogy talán én vezettem be az üzenet sorozatot azzal, hogy vajon Uram, nem akarsz-e bennünket felébreszteni? Emlékeztek, erről beszéltem. És ha nézed ezt az igét, jól nézd meg a szemeiddel, jól nézd, hagyd, hogy néha kell, hogy a szemed megpihenjen az igén. Azt tudom mondani, hogy nem az a kérdés, hogy sötétség borítja-e a földet, vagy éjszaka a népeket, hanem az a kérdés, hogy rajtad feltámad-e az Isten dicsősége. Nem nézem a sötétséget, nem vizsgálom mélységeiben azt a gonoszságot, amit most tapasztalunk. Nem szemlélem, kutatom azt a mocskot, azt a gonoszságot, amiben most vagyok, mert hogyha erre helyezed a tekintetedet, nem fogod befutni a pályádat. Egyre mélyebb gonoszságokat tapasztalsz meg. A te feladatod a másik, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámadjon. Nem arra koncentrálok, hogy sötétség van. Soha nem arra koncentrálok, hogy mi van kin. Mert akkor elveszíted a látásodat, és nem tud rajtad az Isten dicsősége felragyogni. Sokan nem tudják, hogy miért van tőlük messze az Isten ereje, Isten hatalma. Ahogy az elején mondtam, megtelepednek az évtizedek alatt ezek a keserű magok, mert nem jó az egyház, megbotránkozások vannak. Nincs úgy Isten dicsősége, Isten kenete, mert valljuk be őszintén. Hát figyeljetek, hát mindannyian erre vágyunk, hogy Isten megnyilvánuljon. Minden keresztény arra vágyik, hogy a dicsőség meglátszódjon. De Istennek vannak más tervei, ahogy látjuk. És nem tudjuk az ébredést felgyorsítani, soha. Nem tudjuk Istent ráerőszakolni arra, hogy cselekedjen dolgokat. Közben az egyházban bűnök is vannak. Közben a saját magad épülésével is gondok vannak. Ezt az egészet tedd össze. De nem lehet az, hogy én tolom a vallásosság szekerét, És azt mondom, hogy dicsőség az Úrnak, közben én akarom fölépíteni az egyházat, és én akarom az egységet, és tolom azt a szekeret, amiről nem régiben beszéltünk. Nem lehet az, hogy összevagdosom magamat, mint a boálpapok, hogy leszálljon Isten ereje, Isten hatalma. Mert Isten szuverén. Meg kell nyugodnod Isten minden akaratában, ebben a mostani akaratban is. És kitartó, álhatatos kereszténynek kell lenned, mert nincs más út. És hosszú az út, elkezdtük valahonnan. Nem tudom, hol tartunk most. Tulajdonképpen azt mondanám szellemileg, hogy hol tart az egyház, hol tartunk mi, hol tartok én. Azt tudnám mondani, hogy a megigazultság és a megdicsőlés közötti időszakban vagyunk. Mert Isten, akit elhívott, azokat megigazította, ugye? És akiket megigazított, azokat meg fogja dicsőíteni. Egy út. A Róma levélben megláthatod, hogy mind keresztül vezet bennünket Istennek a szelleme. Még ha sötétség borít is el földet, éjszaka a népeket, de rajtunk, Isten népén, ott kell, hogy maradjon a világosság. Nem fogom szemlélni azt a bűnt, azt a mocskot. Leveszem a tekintetemet. Ha kell, picit megnézem, kinézek a fejem közül, mi van, de nem, én a dicsőséggel fogok foglalkozni. A dicsőség üzenetével, bármennyire is néha azt mondják emberek, hogy el van csépeme. Miért beszélsz a dicsőségről, amikor még messze van? Hát a mai nap meg fogjátok hallani, hogy nincs olyan messze. Istennek a dicsősége. Azért beszélünk róla, mert beszélni kell. Amiről beszélünk, az meg fog valósulni. Ha elfelejtjük Isten dicsőségét, Isten kenetéről való üzenetet, akkor szépen elkezdünk sajnos süllyedni, tulajdonképpen elszakadhatunk az elhívásunktól. 2 Mózes 10.21, kivetített, köszönöm szépen. Halleluja, halleluja, halleluja. Hogy fog telni a te földi utad, amíg elérsz a megdicsőülésig? Ez itt a kérdés. Mózes kinyújtotta a kezét a 9. csapásnál, és 3 napig sötétség volt, úgy írja az ige, hogy tapintható volt a sötétség. Most elég tapintható? Elég tapintható? Szerintem akkor nagyjából be tudod magadat kalibrálni abba a korszakba. Természetesen az más volt. Szellemileg nézd az üzenetet. És mondta az Úr Mózesnek, nyújts ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, mégpedig tapintható sötétség. És kinyújtotta Mózes adok kezét az ég felé, és lett sűrű sötétség egész Egyiptom földjén 3 napig. Nem látták egymást, és senki nem kelt fel az ő helyéből 3 napig. De Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyén. Ez nem mesterkélt mese, ez nem kitaláció. Olyan sötétség volt, olyan tapintható sötétség 3 napig, hogy nem bírtak az ágyból fölkelni. Senki nem látott semmit. De Izrael népénél a lakhelyekben csodálatos világosság volt. Nálad csodálatos világosság lehet. Bármilyen irányba megyünk, testvérek. Csodálatos világosság lehet a szívedben, a szellemedben. Mert Isten hű, akivel szövetséget köt. Ó, dicsőség az Úrnak. Lehet világosságod. Bármi is vesz körül téged. Tapintható sötétség. Figyelj, így kell imádkoznod most ezekben az időszakokban, hogy Uram, tapintható a sötétség, már alig látok szinte. De Uram, Te vagy az én világosságom. Bennem van a világosság. Ezáltal akarok élni. Ezáltal a világosság akarok élni, és kijelentem, hogy az én templomomban mindig világosság lesz. Amen. Nem a sötétség fog engem elborítani, hanem a világosság. És hogy most már érzem, hogy kezdek erről beszélni picit, érzem, hogy már kezd közelebb jönni szépen lassan az atmoszférával, az, hogy nem lesz olyan távoli ez az üzenet számotokra. Add Uram, hogy befogadjam az igédet, miként a világosságot. Ezt kell mondanod először. Ahhoz, hogy jöjjön egy friss kijelentés, azt kell mondanod, jöjjön az ige, mint világosság. Tudjátok, valamelyik nap imádkoztam, készültem már szellememben a prédikációra, és most már sajnos ott tartok, hogy annyi fajta ige, annyi fajta üzenet van bennem, hogy megtanít az Úr, hogy megtanuljak szellemben is szolgálni, hogy ne készüljek úgy föl, hogy mint régebben, hanem egyszerűen figyeljek az Úrra, és vezetéssel legyek, mert meg kell tanulnom rá figyelni. Meg kell tanulnom, hogy ő mit akar mondani, mert ő szólni akar. Ahogy ezt a bizonyságot hallottam, kétfajta embertípus van. Az egyik a Noé típusú ember, aki a korában fény volt. A korszakában fény volt, és Jézus beszél Lót és Noé korszakáról, ugye? Ő világított. Ránehezedett Isten kenete, ránehezedett az elhívás, ránehezedett Istennek a súlya, hogy ott a saját generációjában, annak ellenére, hogy senki sincs közösségben Istennel, ő akkor is megmaradjon, hogy a családja megmeneküljön, és hogy szemtanú és bizonyságtevője legyen Istennek. Ez nem mese, ez valóság. Kegyelem volt rajta, tökéletes volt Isten előtt, szövetséget kötött vele az Isten. És ott volt a másik példa, Lótnak a példája, aki semmi érdemlegeset nem tett. Ő szerintem rosszkor volt, rossz helyen. Ő egy túlélőként élte itt a keresztény életét. Azt mondhatnám, hogy azokat a keresztényeket szimbolizálja Lót, akik tulajdonképpen igaz emberek voltak. Nem is mennek bele, nem a forgolódásokba, nem forgolódnak a mocsokba, a bűnbe, de annyira megterheli őket a világnak a mocska, a bűne, hogy nem tudnak Isten szellemi ereje hatalmában működni, mozogni. Az ördög terve az, hogyha te rossz helyen vagy, rosszkor, és túl körülveszed magad a bűnnel, a mocsokkal, és nem döntesz, mert neki mit kellett volna csinálnia? Vagy bizonyságot tennie, vagy ki kellett volna onnan jönnie? Mert az üzenet neki is szól, a Lót típusú keresztényeknek, hogy világíts, ragyogj. Isten nem azt szeretné, ha túlélőként élnénk itt a keresztény életünket. Péter levél azt mondja, hogy habár igaz volt, de elfáradt, meg volt gyötörve a lelke. De mégse jó példaként hozza Jézus őt, mert nem futotta be én hitem szerint a pályát. És te meg én nem élhetünk így a földön, hogy csak nézed a sötétséget, szemléled. Isten, nem akarsz akár egy Noé típusú ember lenni, nem akarsz világítani, nem akarsz bizonyságot tenni. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Világosságot kell gyújtanod a korszakodban. Súlyos? Márpedig te vagy az, aki bizonyságot fog tenni. Úgy, ahogy hallottuk, és nagyon örültem ennek a bizonyságnak. Ránehezedett Noéra az elhívás. A szövetség miatt Isten vele volt, komolyan vette Istent, és nem érdekelte, hogy ki mit mond. Az Úr fel akar bennünket bátorítani a dicsőség üzenet előtt, hogy ebből a kimerülésből, ebből a fáradtságból, fájdalomból kijöjjünk, meg akar gyógyítgatni, meg akar szeretgetni, és meg akarja mutatni, hogy mi a dicsőség útja. Mert van számunkra út, és Isten dicsősége helyre tud állni a mi életünkbe. Tudjátok, onnan valamelyik nap imádkoztam, és mondtam ugye az Úrnak, hogy hát Uram, én nem akarok belefáradni a dicsőséget kutatásába, meg keresésébe, elkezdtem a monológomat. És amikor úgy szellembe vagy, rögtön leállított az Úr. Erről beszéltem. Száj csukva, szép hallgat. Hát én nem is keresem annyira a dicsőséget. Úgy, ahogy lehetne, ahogy kellene. Egy ilyen pauza lett. Megállított Isten szelleme. Keresem én az Urat. De minthogyha az én szellememben, lelkemben is fel kell, hogy gerjessze az Úr ezt a témát. Ezek, amikor a monológainkat megállítja az Úr. És akkor szól... Ennél több van. Ennél sokkal több van. Nagyon jó az, amikor a szellem gondolata ott van, és figyelsz, és Isten meg akar nyilvánulni. És azt mondja, hogy több van. Több van ennél az Isten keresésnél. Dicsőség van. Halleluja. Halleluja. 2 Péter 2:7. Nézzük csak meg az igét, hogy, hogy erősítse meg mindannyiunkat. Tehát az igazságos Lótról van szó, akik a gonoszok kicsapongó magaviselete meggyötört, kiragadta, mert az igaznak, mivel közöttük lakott, látva és halva a törvénysértő tetteiket napról napra gyötrelmet okozott az igazságos lelkének. Miközben Noé azokat a hívőket jelképeze, akik nem azonosulnak a világ szellemével itt ebben a korszakban, hanem rajta tartják Istenen a szemüket. Látod? Hallja, látja, és mégis megnehezedik a szíve, megnehezedik a lelke. És azt gondolom azért, mert ez az üzenet, hogy kelj fel, világosodjál, mert az Úr dicsősége rajtad feltámad, nem ért el a szívét. Hogy lehet, hogy Noé ilyen erős volt? Gondolkodtam ezen? Tehát döbbenet számomra, na mindegy. Tehát Lót igaz volt, és most mondanék is egy mottót, nem csak tudni kell a spirituális világról, a látható világról, hanem mozognod is tudnod kell benne. Nem csak nézni, látni, és azt mondod, hogy mindent tudsz, mert mindent tudunk mi keresztények, hanem mozognod kell a természet felettiben. Erre szeretne az Úr megtanítani bennünket. Lót nem tudott mozogni a természet felettében. Azt a hívőket jelképezi. Ahogy én az én ige ismeretemet mutatom nektek, az én kijelentéseimet szeretném nektek elmondani. Az Úr dicsősége rajtad feltámadt, azt mondja Ézsaiás 60. Valóban feltámadt az Úr dicsősége rajtad, így van, mert egy újjászületett szellemünk van, és Jézus Krisztust, az Atya dicsősége támasztotta fel. Neked és nekem van egy feltámadott szellemed. Tehát az az ige már igaz rád, hogy feltámadott az Úr dicsősége az életedben. Feltámadott a szellemed. Ha meg akarsz újulni, térj vissza ehhez, hogy az Atya dicsősége téged is feltámasztott. Már amikor megtértél, már amikor újjászülettél, találkoztál a dicsőséggel. Nincs messze ez a dicsőség. Mert a dicsőség formál, a dicsőség alakít át, lépésről lépésre. Vannak nagyobb dicsőség kitöltetések a Bibliába. Pál a damaszkuszi úton egy hatalmas fényözön szállt rá, megvakult, egyből Isten dicsőségével találkozott. Mit gondoljátok, miért tudott a 2 Korintus 3-ról így beszélni, hogy a dicsőség átalakít, átformál? Mert ő találkozott ezzel a fénnyel rögtön. Így tért meg. És te? Neked meg, amit mondtam. Neked is feltámadott szellemed van. Az Úr nem kivételez. A te szellemed veled támasztva. Ugyanaz a szellem lakozik bennünk, aki feltámasztotta Krisztus Jézust. Ugyanaz a szellem, a feltámadás ereje, amikor a dicsőséggel találkozol újra és újra, akkor átéled ezt a feltámadást. A dicsőségnek az átváltoztató erejét, hatalmát. Annyira jó az ige. Ha távol kerülünk a dicsőség üzenetétől, azért van, mert látunk, hallunk, de nem tudunk mozogni a természet felettiben. Olvassuk az igét, de mégsem értjük, hogy mi a gond. Feltámadás ereje természet feletti szintre fogja vinni a keresztényt, gyakrabban fog megtapasztalni isteni élményeket, látásokat az Úr kenete által. 2 Korintus 3-hoz gyertek. Csak azt az igét kérlek kivetíteni, hogy az Úr pedig a szellem, ahol pedig az Úr szellem ad szabadság van. Ugyanarra a képmásra változunk át az Úr szellemétől, dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. A kereszténység azoknak való, akik akarnak változni. Ez jó üzenet? A kereszténység azoknak való, akik változni akarnak. Valamire el szeretnének jutni. Nézd az igét, az Úr pedig a szellem, ahol pedig az Úr szellem, ott szabadság van. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal az Úr dicsőségét tükrözzük vissza, ugyanarra a képmásra változunk át az Úr szellemétől, dicsőségről, dicsőségre. Látod, az Isten ereje dicsősége megváltoztat. Halleluja! Szeretném elmondani, ha te változol, vagy mások észreveszik rajtad, hogy valami nagyobb változás van, akkor azt mondom, hogy a dicsőségnek köze van hozzá. Az Isten dicsőségével már találkoztál. Bátorítson föl, akár ez a bizonyság, hogy amikor történik valami változás, adj hálát az Úrnak. Ó, Atyám, köszönöm, hogy a Szent Szellem a dicsőség által változtatott engem. Mert a dicsőségnek van változtató hatása, a Szent Szellem kenete által. Ahogy olvastam az igét, megnyílt a szemem, a dicsőség az Úrnak. Halleluja! Vannak, akik azt mondják, hogy belépni tilos, privát szféra, nem jöhetsz, Uram, közelebb. A te részed az a változásnál, hogy add át magadat. Önátadásról nagyon sokat beszél Jézus és az evangéliumok, és a levelek is. A mi részünk, hogy átadjuk magunkat Istennek, mint élő áldozat. Ez a mi részünk. A mi részünk az, hogy felemeljük a Szent Szellemet Istenként. Ha felemeled Istenként, akkor beindul ez a működése az Isten erejének. Beindul az átváltoztató folyamata az Úrnak. Te felemeled a Szent Szellemet. És ő elkezdi a munkáját. Hogy csinálja? Mi az, hogy egyik dicsőségből a másik dicsőségbe? Úgy, hogy először ki fogja jelenteni a fiúságot, elvezet az örökségig, kiszabadít a láncaid közül, kiszabadít a függőségeidből, a rabszolgaságodból, kiszabadít a Szent Szellem a félelmeidből. Így kezdi a Szent Szellem a munkáját. Akarod, hogy vezessen a Szent Szellem? Ezt fogja tenni először. Nem látomásokat, álmokat fogadni, hanem elkezdi szépen az ő munkáját. Valahonnan kivezet valahova, és megszabadulsz. És nem állsz meg, a Szent Szellem vezet tovább, nem fogsz megállni a fiúságnál, hanem elvezet az örökségig. És utána elvezet a dicsőségig. Csodálatos a mi szellemünk, csodálatos az Úr. Halleluja! Dicsőségről dicsőségre változtat át bennünket az Úr. Óriási hír ez. Halleluja! Sokan, főleg az utóbbi évtizedekben vettem észre, úgymond megtérnek az Úrhoz, és azt tapasztaltam, hogy igazából csak isteni segítségre van szükségük. Azt gondolják, hogy Isten jön, segít anyagilag, szellemileg, lelkileg, helyreállítja a házasságomat, ezt és azt fog tenni. És tudjátok, Isten tényleg még ezt is helyreállítja, megoldja az életünkben, de az isteni segítség célja is, hogy te és én őt magasztaljuk, őt dicsőítsük, hogy minden dicsőséget neki adjunk itt a mennyben, vagy a földön, hogy a mennyben hangozzon az, hogy dicsőség az Úrnak, dicsőség a te hatalmas nevednek. Minden isteni segítség arra való, hogy felmagasztaljuk a mi Úrunkat és a mi megváltónkat. Halleluja! Gyertek a 2 Mózes 29:42-vel, hogy végzi a munkáját Istennek a szelleme. Halleluja! Én az egyszerű fordítást olvasom, 2 Mózes 29:42-46. Ugye arról van szó, hogy az égő áldozat, mindegy, az égő áldozatot mutassátok be jelenlétemben a találkozás sátorának a bejárata előtt, ahol találkozom veletek, és kijelentem magam népemnek. Ott találkozom Izrael népével, és dicsőségemmel megszentelem a népet. Megszentelem a találkozás sátorát, az oltárt, Áron, papjaimat, mind megszentelem a dicsőségemmel. Tehát a dicsőségnek egy megszentelő hatása van. Nem azért küldi a dicsőséget, hogy mi legyünk a hatalmas felkentek elsősorban, hanem hogy megszenteljen bennünket. Amikor találkozol kitöltetéssel, Isten dicsőségével, vagy kezded felismerni, hogy benned van a feltámadás ereje, és az Isten dicsősége, akkor meg fogsz szentelődni. A dicsőség, szentség együtt van Isten országában. Mindig együtt jár az Isten dicsősége, Isten szentsége. Azt imádkozza Mózes, mikor a Verestengeren átmegy Izrael népe, hogy kicsoda olyan dicső, mint te. Szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő. Ha megnézed a több fordítást, azt láthatod, hogy Kicsoda Isten, olyan Isten, mint te, aki szentségben dicsőséges. Isten olyan szent, amennyire dicsőséges. És Isten olyan dicsőséges, amilyen szent. Küldi a dicsőséget azokra, akik változni akarnak. Ha te változni akarsz, biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen dicsőség élményeid. Mert a szíved lágy, és Isten küldi, hogy megszenteljen téged az ő dicsőségével, és átformálódj a fiú képére és hasonlatosságára, aki maga is szent. Halleluja! Halleluja! Ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Halleluja! Ó, vezess Uram, kérlek! Halleluja! Halleluja! Ha érted a megigazulást a Róma levél alapján, a Róma 8 alapján, és ismered a Szent Szellemet, akkor találkozni fogsz ezzel a dicsőséggel. Szerintem lefixálhatjuk. Megigazultságot követi a megdicsőülés mindig. A megigazultságban erős vagy, lesznek Istennel találkozásaid. A találkozás sátránál, amit olvastunk, ott szólok hozzá. Ahol te áldozatot hozol az Úrnak, ott én megjelenek. És én ott szólok, azt mondod, ott fogok szólni hozzád. Ahol viszed a szíved imádatát, szíved hódolatát, akkor ő megjelenik, és találkozni fog veled. Elhiszed most, amit mondok? Még egyszer elmondom, érzem ezt az atmoszférát. Ha te megnyitod a szívedet, teljesen, élő áldozatként ott vagy az Úrnál, átadod magadat, ismered a Szent Szellemet, Istenként tekintesz a Szent Szellemre, akkor lehull a lepel, és Isten igéje azt mondja, hogy a szabadságba be fog vinni. A dicsőségének a szabadságába az Úr. Mindenkit. Múlt héten elhangzott, te és én az igének higgyünk. Az igének higgyünk, amit az ige ír, akár a 2 Korintus 3-ba. Annak higgyünk, amit az Úr szava mond. Nagyon sok hívőt láttam, itt a gyülekezetben is régebben, akik küszködtek azzal, hogy Isten személyéhez közel kerüljenek. Láttam a szenvedésüket. Nem tudtál velük mit csinálni, mert nem voltak hajlandóak, pont ezt szeretném mondani, szó szerint nem tévedek a szóba, nem voltak hajlandók elengedni a sérültségeiket. Nem voltak hajlandóak elengedni a félelmeiket, az elutasítottságokat. Nem voltak hajlandóak elengedni a saját véleményüket, látásukat. Akartak Istenhez közelebb kerülni, akartak megtapasztalásokat kapni, de nem működött a Szent Szellemmel való kapcsolat. Nem épült ki ez a kapcsolat, és ezért nem tudtak változni. Akik Szent Szellemet Istenként tisztelik, én azt gondolom, azok fogják tudni megtapasztalni a dicsőségnek az atmoszféráját. Nem véletlenül mondja ott Pál, hogy a Szent Szellem Isten. Efézus 1-hez gyertek, Efézus 1-4-6. Amikor Isten elhívott bennünket, azt mondja az Efézus 1-4-6-ban, hogy kiválasztott minket ő benne a világ teremtés előtt, legyünk szentek, fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad. Jézus Krisztus által az ő akaratjának, jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Láthatod, hogy ez az eredeti terv. Ez az eredeti terv. A fiúságban ki lettél választva, hogy szent, fedhetetlen fiaként az ő kegyelmét, dicsőségét magasztald. Ez az elhívás. Egy szentségtelen ember nem tudja dicsőíteni Istent igazából. Le van tiltva. Próbálja, de azok csak szavak. Úgy tudunk valamit magasztalni, úgy tudjuk Isten dicsőségét magasztalni, hogyha ismerjük azt. És a fiak pedig ismerik a dicsőséget. Halleluja! Ismerem a dicsőséget. Mondd ezt velem most, jó? Ismerem a dicsőséget. Mert bennem van. Amen. Belül keresd az Istennek a dicsőségét először, testvér. Azt kell tudnunk a 2 Korintus 3-mal kapcsolatban, hogy az Ószövetség áldásai nem közelíthetnek az Új Szövetség áldásaihoz. Sokkal nagyobb az a szövetség, amiben részesedünk, az Új Szövetségnek az áldásai. Azt mondott, hogy ó, Mózes látta Istent, lepel borult az arcára. Az is milyen messze van. Hát persze, hát ő Mózes volt. 40 nap és 40 éjjel ott volt fönn. Hogy mondjam el, Új Szövetség, István. Az talán kicsit közelebb van, nem, mint Mózes. Istennek az embere. Hittel, szent szellemmel, bölcsességgel teljes volt. Olyan volt az arca, hogy sugárzott az arca. Ő valamit tudott a dicsőségről. Sugárzott az arca. Olyan hatalmas prédikációt adott, hogy azért ölték meg, mert azt mondta, hogy látom az Isten fiát, itt fenn, az Isten jobbján, mivel a mennybe függesztette a szemeit, látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek a jobbján. És megölték. Ez volt a halálának az oka, hogy kiállt a dicsőség mellett. Találkozott a dicsőséggel. Hát, úgy látszik, amikor az ember a mennybe függeszti a szemét, amikor a Szent Szellemmel telve van, akkor tudja látni Istennek a dicsőségét. Azt mondja István, hogy a menny, azt mondja az Úrról, hogy a menny nékem ülőszékem, a föld az én lábaimnak a zsámolja. Leér az Úrnak a lába, testvérek. Leér az Istennek a lába. Azt mondja István, azt akarja mondani, bennetek lakozik már Isten. Bennetek van az Istennek a dicsősége. És a vallásosság ereje az, aki nem bírja elviselni az üzenetet. Azt mondja nekik, körülmetéletlen fülű és szívű emberek, akik mindenkor a Szent Szellem ellen igyekeztek, ellene igyekeznek a Szent Szellemnek akkor az emberek, amikor ezt az alapvető igazságot, hogy Isten már nem templomban lakik, nem értik. Kereszténység természet feletti. Bennünk lakozik az Isten. Ezért ölték meg. Halleluja. Tehát az Új Szövetség hatalmasan felett áll az Új Szövetségnek. Ezt írtam fel a jegyzetembe. Amen. És ahogy találkozol az Isten dicsőségével, ugyancsak Pál mondja meg az Efézus 1.17-ben, hogy az Urunknak, a felkent Jézusnak Istene, a dicsőség atya, annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja nektek, melyet az ő megismerése nyújt. Tehát a dicsőség atyával kell találkoznod, és azzal találkozunk. Amikor megtértünk, én a dicsőséggel találkoztam, a dicsőség Istenével. És emlékeztek, hogy hogy kezdi a prédikációját István? Az én atyáimnak megjelent a dicsőségnek az Istene. Emlékeztek? Így kezdi a prédikációját. Dicsőségcentrikus ember volt, és Krisztuscentrikus ember volt. Mivel nem szétválasztható. Isten dicsősége. Ó, adná az Úr, hogy olyan valóság lenne az életünkben a dicsőség. Ó, Istenem, drága Uram, segíts nekünk. Segíts nekünk, hogy amiről ma beszélek, az megvalósuljon, Uram, az életünkben, a szívünkben, hogy egy igazi, mély sóvárgás, vágyakozás történjen. Azt mondja az Úr, hogy nyissa meg az Úr a mi szemeinket. Adja a bölcsesség leleplezés szellemét, melyet az ő megismerése nyújt. Adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott el, mély gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Több fordítás azt mondja, hogy a szentekben. Azt mondja Pál, hogy a Szent Szellem, mint leleplezés, szelleme mutassa meg nektek, hogy a dicsőség bennetek van, és köztetek van, a szentekben. A dicsőség Azért jön, hogy leleplezzen valamit. Leleplezi benned a Krisztust, ami benned van. Mert te azt hiszed, hogy nincs ott. Ha, de jó. Leleplez Isten. A Szent Szellem jön, és leleplezi. Amikor megnyílik a szellemi szemed, leleplezi azt, hogy benned van a dicsőség. Halleluja! Mindent felülmúl, milyen az ő hatalmának mérhetetlen nagysága rajtunk hívőkön, megtartó erősségének bennünk munkálkodása szerint. Mennyi mindent meg tudnánk tenni az Úrért, ha hitben lennénk. Ha valóságos hitben lennénk. Nézd meg! Azt mondta egyszer Tozer, minden ember olyan közel van az Úrhoz, amennyire csak akar. Van valóságértéke ennek? Van. Amilyen közel csak akar. Onnan függ, hogy a dicsőség mennyire tud megérinteni, vagy hogy tudsz vele találkozni, hogy az edényed milyen állapotban van, hogy mennyi a tárolásra bírásod, mennyi a szellemednek a hatótávolsága, mennyi fér bele a szellemedbe. Istennek a szolgái, akiket használt korábban, régiek, akikről hallottál, mind elhitték ezt. Mind elhitték, és egy kiváltképpen való utat tudtak élni. Figyelj, a hit hősei, mind. És tudod, mi az igazságuk? Akkor nem tudták, hogy a hitnek a hősei. Most te olvasod, hogy ők a hitnek hősei. Nem a hitnek a hősei, nem gondolták. Azt gondolták, hogy itt futom az én pályámat, akár fájdalommal, de bizonyságot teszek az Úr Jézus Krisztusról, és kitartok, és álhatatos vagyok, és esetleg az Úrnak a rabszolgája vagyok, de hogy gondolták azt, hogy ők hősök. És mégis hősök voltak. És te velem együtt, hogyha így kitartasz ezen az úton, hidd el, hogy hős vagy. De ne Lótot pályafutását választ, hanem a Noé pályafutását. Hogy mikor az Úr elé megyünk, akkor a mi hitünk dicsőségre, tisztességre méltónak találtassék. A tiszteletért jutalom vár a mennyben. 21. században nagyon egy elgyötört szó lett ez a tisztelet. A tisztelet azt jelenti, hogy értékes valami, drága. Hogyha megnézel akár egy szótárt, vagy a Webster szótárt, köze van a tekintélyhez való viszonyuláshoz is. Az alávetettséghez is a szó. Arról is szól, hogy méltányol, becsül valamit, nagyra értékeli. És a Bibliában, az Ószövetségben, ha megnézed, nagyon sokszor az Ószövetségben a kabod szó van a tisztelet helyett is. Dicsőség, tisztelet. Nem akarok tanítani. Jövő héten folytatom majd, beszéltük Lalival. Dicsőség, tisztelet. Ha te tiszteled Istent, akkor dicsőíted őt. Szív. Azt mondja Jézus, hogy vannak emberek, akiknek a szíve távol van tőlem. Minden a szívből indul ki, az Istennek a tisztelete. Az Istennek a dicsőítése is a szívből indul ki, hogy milyen állapotban van a szívünk, és hogy valóban dicsőítsük-e az Urunkat. A dicsőség Atya fogja megmutatni, úgyhogy leleplezi a Krisztust benned. Tehát benned van a dicsőség. Kell ez a leleplezés a Szent Szellemnek, hogy megmondja neked, hogy dicsőség van benned. Ne én, hanem a Szent Szellem mondja meg neked, hogy van egy feltámadott szellemed. Az Isten élete van benned. Dicsőség az Úrnak. Az edényünk mérete a lényeg. Isten ezt tudja korlátozni a hitem szerint, illetve az ő akarata, hogy mit tervezett az életünkbe. De nagyon fontos, hogy milyen edény vagy. És te választott edény vagy, hogy hordozd az ő dicsőségét itt a földön. Ah, de jó! Ha a mai nap csak ránk terhelődik ez az elhívás, az, hogy a világ világossága vagytok. Hogy nem rejthetik el a hegyen épült város, akkor már sikert értem el. Mikor készültem, hogy miből szolgáljak, beszéltünk Lalival, nem volt kijelentésem még. Annyi mindent elmondtál már a dicsőségről. Miről beszélhették? Ez csak a szellemembe. Hát, nagyon jó volt. világosság. Jézus a hegyi beszéd előtt már elhívja a tanítványait. Akkor már híre volt a csodáinak, tetteinek. Jeleket tett. A sokaság ott van, ott vannak a tanítványok is. És ez csak azt mondja nekik. A végét mondom, hogy ti vagytok a világ világossága. És nem rejthetik el a hegyen épült város. De nem leszel a hegyen, már most a hegyen vagy. Már most a hegyen vagyunk. Úgy fényék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, tetteiteket, és mit csináljanak? Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem üzenet az Ézsaiás 60? Dehogy nem. Ó, Ószövetség, hagyjuk, gyorsan. Nem kell a dicsőség. Hát, pedig Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy kik vagytok. Én vagyok a világ világossága. Aki velem van, az nem járhat a sötétségben. Ti a világ világossága vagytok. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Nem lehet, hogy rejtve maradjon. Lehetetlen, ha benned Isten elhívása benned van. Isten le akarja leplezni benned a dicsőséget. Le akarja leplezni a világosságot. Nem teheted meg azt, hogy te elrejtőzöl, mert félsz az emberektől. Nem teheted meg, hogy elbújsz, mert rosszul vagy. No, no way. Világítanod kell. Világítanod. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja! Isten munkája nem maradhat elrejtve. Én azt gondolom, az a hiteles munka, amikor világosságra jön valami. Nincs ilyen zugójába vétett dolgok. Az Isten munkájának napvilágra kell jönnie. Nem bújunk el, ha én kapok az Úrtól valamit, vagy csinálok egy kis bunkergyülekezetet. Isten akarata az, hogy menj a világosságra. Az a hiteles, amikor világosságban van valami. Világ világossága vagy, mint Noé. Halleluja! De jó! Mint Noé! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Uram, leplezd le bennünk a világosságodat. Leplezd le a dicsőségedet, Uram! Uram, azt mondod nekünk, hogy mi vagyunk a világ világossága. Csodálatos Istenem, dicsőség neked! Halleluja! Halleluja! Ó, halleluja, vezess, Uram, a te jelenlétedben még minket. Halleluja. Uram, mutass, hogy a mai nap miről beszéljek még, atyám. Vezess engem, Uram. Halleluja. Zsidó 2:7-hez gyertek. Halleluja. 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 Kicsit menjünk a tisztelet és a dicsőség témájához. Zsidó 2:7. Kissebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál. Dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeid munkáin. Dicsőség és tisztességgel megkoronázva az Úr. Látod, dicsőség, tisztesség mindig együtt. 9-es vers, azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illő volt, hogy akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, aki sok fiakat elvezet a dicsőségbe, az üdvösség szerzőjét szenvedések által vigye végcélba. Hát az elején beszéltem. Vezet a dicsőségbe. A názareti Jézus Krisztus azért halt meg, hogy bevigyen a dicsőségbe. Az egyházat bevigye a végső dicsőségbe. Azért halt meg a Krisztus, hogy itt a földön ránk szakadjon az elhívás, hogy a dicsőséget közvetítsük az embereknek világ világosságaként. Nem csak Jézus a világ világossága, hanem te és én, az egyház, itt a földön a világ világosságának a funkcióját az egyház tölti be. Nem lehet elrejteni. És tudod, pontosan így van. Tudnak rólad. Te nem tudsz elbújni. Látnak téged, figyelnek téged. Figyel téged a világ, hogy ki vagy te. Hogy cselekszel, hogy élsz? Minden fényképeznek, hidd el, sokkal jobban, mint egy világit. Sokkal jobban megnéznek téged. Hogy élsz? Hogy cselekszed? Egy világi számára nem tudsz bizonyság lenni, hogyha nagyon-nagyon rosszul vagy állandóan. Hogyha elutasított vagy. Ha tele vagy félelemmel. Ha függőségben vagy. Hogy világítasz? Neked úgy kell élni itt a Földön, hogy a dicsőség atmoszférája megvan. Mire vágyik Isten? Szerintetek? Gondolkodtam valamelyik nap, hogy mit vegyek valakinek a születésnapjára, akit nagyon-nagyon szeretek. Hát, főleg, hogyha mindene megvan, meg mit tudom én. Mit tudsz csinálni ilyenkor? Mit tudsz neki venni? És akkor egyszer csak itt a gondolat, hiszen szellembe voltam. Mit adsz Istennek, aki minden? Aki olyan gazdag, felülmúlhatatlan a gazdagsága. Halhatatlan, láthatatlan, csodálatos Isten, övé a Föld, annak a teljessége. Mit adhatsz egy gazdag Istennek? Dicsőséget adhatsz neki. Ha, jó volt, hogy hallottam a bensőmben dicsőséget, és mit? Saját magadat. Ez a kettő kell a mi Istenünknek. Ha akarsz valamit a születésnapjára adni Istennek, adj neki dicsőséget. Minél több dicsőséget adj neki. Adj neki tiszteletet, hódolatot, és adod a magadat élő áldozatként, és ez megelégíti őt. Az Atya ilyen embereket keres, akik nekik adják a dicsőséget, a tiszteletet. Isten olyan embereket keres, akinél a dicsősége biztonságban van, akik nem játsszák ki, akik nem használják a saját maguk céljaira a dicsőséget, akik leteszik a saját maguk koronáját, és csak őt dicsőítik, őt magasztalják. Tudjátok, ez minden inkább itt a pulpitusnál. Mennyivel inkább a pulpitusnál, amikor szolgálsz, tudnod kell azt, hogy minden dicsőség az övé, minden hódolat. Tudjátok, ez nem mindig egyszerű dolog. Legyen ma egy motto. Csukott száj, csendes szív. Mennyivel inkább a pulpitus mögött Istenre kell a dicsőséget helyezni, mutatta nekem az Úr. Még inkább. És kérdeztem az Urat, Uram, hogy csináljam? Nem akarok megtartani semmi dicsőséget. Gyűlölöm a dicsőséget, ami emberi. Úgy, hogy rászegezem a tekintetemet, még a szolgálatok alatt is. Rát nézek az ő felsőbbrendűségére, az ő istenségére. Nem magamra nézek, nem a környezetre nézek, hanem rászegezem a tekintetemet az ő istenségére, hogy csak ő, csak ő. És ez nem csak pulpitus mögött lévő szolgálatokról szól, hanem amikor testvérekkel beszélgetsz, amikor bizonyságot veszel, hogy meg ne tarts valamit abból a dicsőségből, ami őt illeti. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Jézus Krisztus halált szenvedett azért, hogy a dicsőségét megoszhassa velünk. Azért kapott koronát, mert letette az életét. Értünk, mert ennyire szeretett bennünket. Dicsőítjük Istent, ha engedelmes életet élünk. Dicsőítjük Istent, amikor cselekedjük az ő akaratát. Dicsőítjük Istent, amikor féljük őt. Dicsőítjük Istent, amikor hálával áldozunk neki. Dicsőítjük Istent, amikor a családunkban helytállunk. Amikor világosságoként funkcionálsz, akkor dicsőíted az Istent. Halleluja! Mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. 2 Péter 1.17. Hanem mint akik szemlélői, szemtanúi voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől ezt a dicsőséget, tisztességet nyerte, látod megint, tisztesség, dicsőség, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent helyen. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, és még szilárdabbul tartjuk a prófétai igét, amire jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétekre. Míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel a szívetekben. Arról beszél itt Péter, hogy emlékeztetlek benneteket, folyamatosan emlékeztetek veleteket dolgokra, és emlékeztetlek titeket arra, hogy én találkoztam a dicsőséggel a megdicsőülés helyén. Egyén. Ott voltam, és láttam a fiút, ahogy elváltozik, az arca, fehér lesz a ruhája. Az ember szereti a dicsőséget. Annyira szereti. És azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni, uram. Építsünk itt három hajlékot. Miközben elalszik. És ott a dicsőség atmoszférájában miről beszél Mózes és Illés Jézussal? Tudjátok, miről beszélgetnek? Így van. Krisztus szenvedéséről, a haláláról beszélnek, és akkor veszik körül ez a dicsőséges atmoszféra Jézus Krisztust. Péter meg azzal foglalkozik, hogy jó nekünk itt. Azért, mert nem értjük, félreértelmezzük. A Biblia beszél arról a Galata levélben, hogy ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, emlékeztek? Az emberi szívben van valami gyarlóság, ami magának akarja tartani a dicsőséget, akár részlegesen is. Ez egy veszély. Ez egy nagyon nagy veszély, ha azt akarjuk, hogy Isten valóban áradjon, és valóban működjön köztünk. Létezik, hogy valaki beleszeret saját magába, hogy prédikál. Létezik, hogy ahogy beszél, vagy prédikál, elkezd beszélni a saját bizonyságairól, győzelmeiről, sikereiről, kudarcairól. Most szelleme beszélek, most nem vagyok felkészülve, csak valószínű egy leplet hoz az Úr, egy leleplez valamit az emberi szívbe, amit sokszor nem tudunk, hogy meg akarok tartani valami dicsőséget. Ki kell szeretnünk magunkból, ha Istent akarjuk szolgálni? Ki kell szeretned magadból? Vannak olyan üzenetek, ahol teljesen hangsúlytolódás van, ahol az Isten dicsőségét erről sokkal kevesebbet beszélnek, és az ember dicsőségéről kezdenek beszélni. Az embernek a felmagasztalásáról. Egyensúlyban kell lennie ennek az üzenetnek. Való igaz, hogy Isten elküldte a dicsőséget, hogy te a dicsőségnek a gyermeke legyél, a hordozója legyél a dicsőségnek. De úgy adja a dicsőségnek a témáját, hogy tudd azt, hogy neked meg kell szentelődnöd a dicsőség szellem által. Ezért fogsz átváltozni hozzá hasonlóvá. Na már most, hogyha emberek nem alakulnak át Isten képére, hasonlatosságára, a Szent Szellem dicsőségében, akkor egy óriási káosz lesz az egyházban. Ha nem alakulnak át, nem szentelődnek meg a dicsőség által, akkor maguknak akarják a dicsőséget megtartani. Szerveznek alkalmakat, kihirdetik, hogy itt az ébredés. Ezt meg fogom csinálni úgy, ahogy akarom. Azt fogom mondani, hogy igen, itt van az egység, ezért Istennek ki kell áradnia. És közben azt akarjuk, hogy Isten hozzon tüzet az én tervemre. De közben ott van a saját magad vágya, megdicsőülés utáni vágya, csak egy picit. Lehet, hogy nem nagyon, de meg akarok tartani valami dicsőséget. Mi tényleg nagy dolgokat szeretnénk, nem? Hogy a Szent Szellem átformáljon bennünket. Mi az esélye, mi a lehetőséged? Az, hogy mindig tud, hogy te csak hordozó vagy, hogy te választott edény vagy. Az, hogy te sáfár vagy itt a földön, aki meg van bízva. Folyamatosan legyen benned ez, sáfár vagyok, meg vagyok bízva, hogy továbbadjam Istennek a dicsőségét. Övé a dicsőség, övé a hatalom, övé a tisztelet, övé az imádás. A dicsőség Istennek. Halleluja, de jó az Úr. Övé a dicsőség. Halleluja. A Jesek könyvét, nagyon jó időben vagyok, dicsőség az Úrnak. A Jesek könyve, csináltam egy számolást, képzeljétek el a Jesek könyvében, és azt néztem, hogy az egész új szövetségben 50-szer szerepel a trónszék, és a Jelenések könyvében 36-szor szerepel. És elolvastam valamelyik nap a Jelenések 4-et és 5-öt, és azt láttam, hogy 14-szer szerepel, igen, a Jelenések 4-ben a királyszék, a trónszék. Jánosnak azt mondja az Úr, hogy gyere fel ide, egy trombita szót hall. És ott mindent megmutat neki, ami a mennyben van, a dicsőséget. Ó, az Úr adja, hogy megtapasztaljuk ezt, hogy érezzétek, amiről beszélek belül a szellemetekben, hogy mi ez az egész. Mindent a trónszék körül lát. A trónszékből jön a villámlás, körülveszi a trónszék üzenete. A trónszék mellett ez van, a trónszék előtt, a trónszék alatt. A trónszékből ez jön. Észrevettétek már? Hát hányszor van már? Hát nem igaz. Egy versen belülről kétszer is. Azért, mert a fókusz a trón. A természet feletti atmoszférában a trónt látod. Úgy, ahogy István a trónt látta. Amikor Szent Szellemmel telve vagy, csordultig, látod a trónt. És Jézust, az Isten fiát állni ott fenn. Halleluja. És csak az egyiket olvasom föl, figyelj, Jelenések 4:8-tól. A négy élő lény meg nem szűnik éjjel és nappal lesz mondani. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És mikor az élő lények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi. És most figyelj, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak mindenek. Jelenések 5. Ugyanott vannak a lények, szellemi lények. Nézd, mit mondanak. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Hallom a teremtett állatokat, mindegyik ezt mondja. Tisztesség, dicsőség, hatalom, örökkön, örökké. Halleluja! Vannak hívők, akik nem tudnak imádkozni itt a földön, tudod, mindig szenvednek, hogy nem tudok úgy. Hát ott a mennyben, ott nem sok mindent kell mondani. Ilyen egyszavas dolgok lesznek fönn. Dicsőség, tisztesség, hála, imádás, gazdagság, a tied. Nem látszott imát a Jelenések könyve, testvérek, nem láttok imát. Semmilyen imát. Méltó a megöltött bárány. Dicsőség, hódolat, bölcsesség, erő, hatalom, áldás. Micsoda más atmoszféra, ha itt a földön valaki csak ezt mondaná egy ima alkalmon, mondanánk, fú, de uncsi, nem tud imádkozni. Nem ezt kézzed? De persze, teljesen más, amikor a kenetből imádkozza ezt valaki. Amikor úgy jön egy ima alkalomba, hogy ő belül van ez. És imádja az Istent. Rögtön, amikor ezt olvastam, rögtön, tudod, hogy szkenel minden. Uram, amikor én kimondom, hogy dicsőség neked, áldás, hódolat, gazdagság, azt akarom, hogy ez bennem is legyen, Uram, teljesen. A mennyben nem ilyen jellegű imák lesznek, amit itt megszoktál. Nem tudsz más tenni, ott van az Isten. Ott az Istennek a dicsősége, nem tudsz más tenni, csak imádni őt. De jó lesz, nem? De jó lesz ott fenn a mennyben. Hát olyan imád nincsenek, hogy Uram, nem lehetne esetleg, vagy Uram, én ezt akarom, hogy minden be van teljesedve. Minden be van ott teljesedve. Boldog vagy, hogy ott vagy a te Uradnál. Megváltodnál. Halleluja! Isten félelmemet, amikor ezt átnéztem. Annyiszor néztem már át, de tudjátok, az ige folyamatosan ír, és mindig világosságot hoz. Mikor találkozol az igével, mint világossággal, a Bibliára csodáltal, nézd, izgulj föl, mert ott az ajtóban a dicsőség. Ott lesz a dicsőség, ha jön a fény. Fénnyel teljék meg a te szívetek szemei. Azt mondja Pál. Nem tudok mást imádkozni, csak azt, hogy fénnyel teljék meg a szívetek szemei, hogy lássátok ezt az elváró dicsőséget, hogy mi van bennetek. Ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak. Halleluja! 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 Hó! Jöttek a 2 Mózes 20-hoz. Azt olvassuk, hogy Isten a 2 Mózes 20-ban, hogy leszáll a Sínai hegyre. Én azt feltételezem, hogy ott nem a teljes dicsőségével szállt le, hanem valamilyen részleges dicsőséggel, mert hogyha leszállna Isten most ebbe a bűnös világba az ő teljes dicsőségével, hát itt kőkövön nem maradna. Az Isten kabod, valóságos dicsősége szétválasztást hoz, szentséget hoz, ítéletet hoz. És Isten emiatt elrejtőzött, és elrejtette a dicsőségét. Inkább kivonult a világból, hogy ne kelljen a dicsőséget kiárasztani a teljes valójában, mert elpusztulnának az emberek, a hegyek, mint a viasz elolvadnának az Úr előtt. Ezért elrejti az ő dicsőségét, és csak a fiaknak mutatja meg. Ha. Akiknek akarja, azoknak megmutatja az ő dicsőségét. Akik vágyva várnak rá. Akik vágynak az ő dicsőségére. Ah, Dávid, hogy vágyott? Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Inkább rejtőzködik az Isten, ezt írtam föl magamnak. És ott a dicső, mit látsz? Hogy volt leírva ott a Sínai hegynek a dicsősége? Kürtzengés, füst, minden volt az. Még azt mondja a zsidó levélnek a szerzője is, hogy Mózes azt mondja, hogy olyan rettenetes volt a látomás, hogy megfélem lettem. Látod? Isten benned van, tudnod kell róla, biztosan ezáltal kell élned, járnod, és mégis féled őt, ezt a dicsőséget. Ez a kettő pillér, hogy ő egy félelmetes Isten, és ez a félelmetes Isten, ugyanaz a szerető Isten, aki úgy döntött, hogy a fiában elküldi az ő dicsőségét hozzánk. Halleluja, csodálatos! A dicsőség lényegében az ő teljes lényének a kiáradása Istennek. Kiárad, cakumpak! És átformál, átváltoztat bennünket. Nyilvánvaló. Ha a dicsőséggel találkozol, ezért változol át, mert ott mindig van tűz, mindig van szentség. Mindig van szentség, ha Isten tüze kijárad. Amikor az abcselben olvasod, hogy leszállt pünköskor a Szent Szellem kenete, kettős tüzes nyelvek jelentek meg. Tűz. Szent Szellemmel és tűzzel keresztel a fiú. Ott is a dicsőség működik, a dicsőség munkálkodik. És ez újít meg, és ez formál át bennünket, és ez változtat meg bennünket, testvérek. Halleluja. Halleluja. Ha nem Isten dicsősége szerint élünk itt a földön, és a szolgálatunk nem ezt tükrözi, az volt bennem, hogy mint egy üres életet élnék. Egy üres életet, ami nem arról szól, hogy én dicsőítem őt. Tudjátok? Az elmúlt hetekben nagyon sok hangsúlyt tettünk arra, hogy benned van a dicsőség. De most itt az idő, hogy úgy fénylék a ti dicsőségetek, a világosságotok, hogy mások is lássák. Ha már benned van a dicsőség, erről szólnak az üzenetek, valamit kell kezdened ezzel az üzenettel. Halleluja! Legyen a legfőbb célunk az Úrnak a dicsősége. Halleluja! Én nem csak fürödni akarok a dicsőség atmoszférájában, mint Péter, hanem meg akarom érteni a Krisztus szenvedését. Jézus Krisztus, akik fölvisz a megdicsőülés hegyére, azokat mind elvitte a Getsemáné kertbe is. Szenvedés, dicsőség együtt jár. A teremtett világ is sóvárogja várja az Isten fiainak a megjelenését. És azt mondja, hogy nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely meg fog nekünk jelenni. A mostani szenvedéseink. Megnyugszik a dicsőség szelleme azokon, akik szenvednek az Úrért. Lehet, hogy most nehéz időszakban vagy. Nem arról beszélek, amikor magad miatt szenvedsz, hanem amikor az Úr akarata miatt szenvedsz. Az Úr akarata miatt nem választasz egy világi társat még. Az Úr akarata miatt élsz szentségben, elválasztva. A dicsőség szelleme nyugszik meg rajtad ilyenkor. Amikor az Úr akarata miatt valamit nem lépsz meg, mert mások kárhoztatnának, vagy vádolnának téged. Ó, az Isten dicsősége. Ó, dicsőség neked, Uram. Halleluja. Jézus. Szent szemetelve bekerül a pusztába, és ott a sátán megkísérti. Azt mondja, hogy odaadom a világ. Gyertek ide, Lukács 4, jó? Megnézzük ezt. Lehet, hogy felírtam. Lukács 4:5. Lukács 4:5. Majd felvitte őt az ördög egy nagyon magas hegyre, megmutatta neki a föld minden országait egy szempillantásban. Nem tudom, hogy történhetett, hogy egy szempillantásban megmutatta neki összes országot. Természet feletti. És azt mondta az ördög, neked adom mindazt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Mit akart a sátán? Istent utánozni. Látod? Imádást akart. Mit csinál az ördög? Imádatot kér, és helyette dicsőséget ad. Ha imádsz engem, akkor dicsőséget adok. Ez volt a terve. Gyűlöli az Isten imádókat, az Isten dicsőségére hajazó keresztényeket, azért, mert elvettük a helyét. Ott fenn, ő volt a dicsőítés vezető, fenn, Lucifer. Gyűlöli, és nyöszörög, és nyüsszít, amikor Istennek adod a dicsőséget. Van a világ dicsősége, és van az istenitáni dicsőség. És tudjátok, nagyon sokszor van az, hogy látok én is akár bizonyos fajta celebeket, vagy sztárokat itthon is, és néha azt tudod neki mondani, hogy milyen a karizmái lennének. Azt érzed. Te nem biztos, hogy Isten emelte őt föl, hanem e világ szellemének a tekintélye alól a sátán. Azért, mert valakinek karizmái lehetnek, nem biztos, hogy Isten fogja felemelni, hogyha a dicsőséget nem neki fogja adni teljesen. El lehet csúszni. És szerintem ez egy, mivel Lali is sokat beszélt erről a frigyládáról, amikor megállították a szekeret, valószínű passzol hozzá az üzenetem. Álljunk meg, hogy tényleg valódi dicsőséget tudjunk az Úrnak adni. Hogy átvizsgáljuk, átszkeneljük magunkat. Hogy valóban értsük a dicsőség üzenetét? Vagy a saját magunk egójára fogjuk felhasználni? Vagy valóban, hogy Isten működjön? Tudjátok, meggyőződésem, bocsássatok, mert nem tudom, meggyőződésem, hogy annyi emberi dicsőség van a mai egyházban, hogy Isten nem tud működni. Letiltotta a dicsőséget. Eltervezem, megcsinálom. Ez lesz. Ezt mondja az ember. Isten működne, amikor teljesen tiszta a szív. Meg kell gyűlölnünk ezt a fajta dicsőséget. Hidd el, nagyon vigyázz, amint mondtam, nem jössz rá szellemi, szabad szemmel, vagy egy ilyen kutyafuttában lévő imádkozásban, ha van benned ilyen dicsőségvágy. Csak csendességben, a benső szobában tudja az Úr ezt neked megmutatni, hogy ki vagy te valójában. Hogyan kell meggyűlölni például a bűnöket? Vagy ezt a hiú dicsőségvágyást. Úgy, hogy sokkal, de sokkal jobban szereted Istent. Szereted Istent, és gyűlöd a hamisságot. Úgy tudod meggyűlölni, hogy tudod azt, hogy a gyűlölet egy engesztelhetetlen harag. Így kell gyűlölnöd ezt a bűnt. Akarjuk Isten dicsőségét a gyülekezetünkben, testvérek? Akarjuk ezt a dicsőséget? Akarjuk, hogy működjön Isten? Egy engesztelhetetlen harag legyen benned, hogy mindig neki akarod a dicsőséget, és gyűlölöd ezt a dicsőségvágyást, ezt a versengést. Zebedeus fiai ott vannak. Ott az is, azok is. Jézus előtte a szenvedéséről beszél, haláláról. Én nem értem, hogy hogyan, amikor szenvedés, halál van, rögtön elkezdenek a dicsőségről beszélni. Uram, add meg nekünk, hogy én ott üljek a te jobbodon, te meg a balodon. Azt mondja az Úr, nem tudjátok, mit kértek. Hát, látod, az emberi szív. Isten adja, hogy teljesen neki adjuk a dicsőséget, a hódolatot, a tiszteletet, az imádást. Úgy meggyűlöljem például ezt a hiú dicsőségvágyást, hogy teljesen eltűnjön minden az ego, amit okozott bennünk. Komoly üzenet, bocsánat. Halleluja! A világtól és Istentől is származik, tehát dicsőség. És a sátán célja az, hogy ne dicsőítsük Istent. Minden bevet szerintem, hogy egy újjászületett keresztény ne dicsőítse Istent. Küldi a terheket, problémákat, és neked ki kell nyitnod a szádat. Velem együtt beszélni kell az ő dicsőségét. Szólni kell az ő dicsőségéről. Hálákat kell adni az ő dicsőségének. Nem vettem, hogy van az ige, tudjátok, annyiszor imádkozzuk, hogy Isten a dicséretek között lakozik. Na most ez kicsit egy más megvilágításban mutatkozott meg nekem az elmúlt hetekben. Isten valódi dicséretek között lakozik. Amikor a szív dicséri, a szív imádja őt. Isten akar jönni a dicsőséggel, testvérek? Hát persze, hogy akar. Persze, hogy akar jönni az egyházra. Minden korszakba szeretne jönni. Hát minden korszakba szeretne jönni. Jézus dicsőítették az emberek. Ő meg nem akart, elvonult, azt mondja a helyen, egy több helyen, hogy én inkább elvonultam, hogy nehogy. Most a dicsőségre tegyétek a hangsúlyt. Az emberek dicsőítették a Krisztust. Azt mondták, micsoda Isten, milyen hatalmat adott az embernek, mert ez a te célod, meg az én célom, hogy rád néznek, és nem azt mondják, hogy a nagy, mit tudom én, Klaudia, vagy mit tudom én, hanem benne az Isten milyen nagy. Pál azt mondja Galata levélben, hogy dicsőítették bennem az Istent. Látod ezt az alázatot? Bennem az Istent dicsőítették. Ez a cél? Halleluja! És semmit ne tartsunk meg az Isten dicséretei között. Halleluja! Halleluja! Van egy jó ige ezzel a bűnnel kapcsolatban, ami kicsit észhez térített mondjuk a dicsőséggel. De nem én, nem értitek. Tehát azt szeretném, hogyha rajtam nem múlna semmi, hogy Isten ebbe a gyülekezetbe kine áradna. Nem akarom, hogy bármi is legyen bennem, ami neki úgy nem tetszik, hogy szeret, tudom, hogy szeret, de tudjátok, azt szeretném, hogyha teljes mértékben tudna áradni a gyülekezetben és az életünkben. Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdete fogva bűnbe leledzik. A bűn az ördög tulajdon munkája. Ez a hiú dicsőségvágyás, az ördögből való, amikor elvesszük Istentől a dicsőséget. És megcsináljuk mi a nagy ébredést, és Isten meg sehol nincs, és azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak. Inkább várunk. Engedjük, hogy kiformálódjon a megszentelődés útján bennünk a Krisztus, mielőtt cselekednék. És ha a szív meg nem fordul, és csak úgy mondjuk ezt, hogy mi ezt megtértünk, akkor ez tulajdonképpen hazugság. A szívnek kell ezt mondani, hogy tiéd a dicsőség, Uram. Teljesen a szíved mélyéről, hogy tiéd a dicsőség. A hódolat. Halleluja. Mindjárt befejezem, testvérek. 5 percen van, 8-ig. Nagyon jó. Halleluja. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja, halleluja. Ó, halleluja. Halleluja, halleluja. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ore mini ember a kesszínen ember ára de beszanta kári ember ára de beszéde gondolóre. Ha már ez egy komoly üzenet, akkor gyertek még egy igéhez, jó? Az abcselhez gyertek. Az abcsel 12-höz, azt hiszem. Most vannak az alapozások, és jövő héten jön, ahol nagyon boldog leszem, mert föl foglak emelni. Most a komolyság van, és akkor nem mondod azt, hogy ez egy nehéz üzenet volt, mert ez egy jó üzenet. Abcsel 12. Halleluja! Pünköskor Isten teljesen középpontba helyezte a gyülekezetet. Azt akarta, hogy a világ világossága legyen a gyülekezet. Mindenki látta. Jeruzsálemtől kezdve. Világosságként funkcionált az egyház. Látott tovább a sztorikat. Abcsel 4, meggyógyul a sánta. Péteren keresztül. Aranyomezőstöm nincs, amin van, azt adom neked. És beindul Istennek a munkája. Bizonyságtevők lettek. Bizonyságtevők lettek. Figyeljetek, ha nem teszünk bizonyságot, akkor így fogunk maradni. Értitek? Ez egy nagyon súlyos üzenet. Ha te nem teszed az elhívásodat, hogy világosság vagy, és nem cselekszel, és nem működsz, akkor hogy lesz világosság körülötted? Ha nem tesszük, mint ők tettek, akkor ha ők otthon, ott maradtak volna a felházba, és nem csináltak volna semmit, csak imádjuk, dicsőítjük az Istent a négy fal között, semmi nem történt volna. Innen ki kell menni, ki kell futnod innen, mint egy szemtanú, mint egy bizonyságtevő. Most ébrezgetlek benneteket. Megvan az erőd. Érzem ezt a hitetlen erőt, amit át kell törnünk, amit hetek óta tör Lali is. Neked kell megtenni. Bizonyságot tesznek. Meggyógyul a sánta. Utána beindul az üldözés. Beindul a szenvedés a dicsőség mellett. Herodes elkezd kegyetlenkedni némelyekkel. Megöleti Jakabot. És utána Pétert elkapják. Herodes boldog, de isteni természet feletti csoda történik. Kimenti egy angyal természet feletti módon, a dicsőség az Úrnak. Kimenti egy angyal az üldözések alatt. Miért tudja kimenteni Isten az ilyen embereket a szorongattatásból? Mert bizonyságtevői. És mert kiáll valaki Isten mellett, ezért Isten is kiáll mellette. De ha mi nem teszünk semmit, hova állna ki? Nem tud megtámogatni, csak annyira, amennyire engeded, amíg a te kicsi életedet nézed, én velem együtt, ott tud munkálkodni. Azt mondtam, hogy a tároló edényedtől függ, hogy mi lesz veled. Imádkozz ezért, hogy választott edényként funkcionáljak, és működjön Istennek a szelleme, Istennek az ereje. Herodes megteszi ezt, gyűlöli a keresztényeket, boldog. Ha. És Péter... annyira döbbenet, valamelyet olvastam, egyszer csak kimenti egy angyal. Imádkoznak. Imádkoznak, és a dicsőség megmentette Pétert. És azt mondja az ige, hogy az angyal még a következő utcáig ment vele. Megnézte, hogy minden rendben van, tényleg kijön onnan, bement a városkapuhoz, és az angyal megmentette, ott pedig levált. Ó, de jó. Hú. Hol van? Mit mondtam, Abcsel? Ja, várjátok, mert szerintem felírta. Igen, Abcsel 12-ben van. Hát, mintha felírtam volna. Nem baj. Abcsel. Abcsel 12. A történt érdekesen ezek után, hogy Herodes... ellenséges indulattal volt a tirusziak és a szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek őhozzá, és Blástust a király kamarását megnyervén békességet kérjenek, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala. Egy kitűzött napon pedig Herodes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szól hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez és nem emberé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget. És a férgektől megemésztetvén meghalt. Az Istennek igéje pedig növekedik, és terjed vala. Érzem, hogy súlyos. Működik a dicsőség ítéletként is. Ez egyszerűen... a mai keresztények füle halatára ez egy abszurd dolog. Valaki mondjuk egy ilyen igét fölmerne olvasni, de én az igét olvasom föl. És azt akarom nektek megmutatni, hogy ébredési időszak alatt nagyon erős Isten dicsősége kenete az Abcselben. És ott valaki elkezdi embereket felmagasztalni. Mert tudjátok, hogy sajnos ilyet is látok, ahol felmagasztalnak mai egyházban szolgálókat. És lehetséges, hogy az a szolgáló tulajdonképpen magától nem is szállna annyira el, de azok elkezdik nyomni. Te ügyes vagy, te jó vagy, te Istennek az embere vagy. Mondanak egy jó bizonyságot neki, vagy akkora jó volt a szolgálat, az öcsém, stb. Az emberi szív képes elszállni. És nézd meg ezt, hogy egy ébredési időszakban Isten dicsősége megölte Heródest. A semmiből. Hogyha működni fognak testvérek itt a dicsőség atmoszférája az egyházban, számítanunk kell arra, hogy lesznek esetleg itt élő csodák is. Hogyha meglátjuk, hogy teljes valójában Isten működne úgy, ahogy akarunk, akkor Isten azt fogja mondani, hogy jó, megjelentem az én dicsőségemmel, de mivel féltékeny vagyok a dicsőségemre, nem fogom odaadni senki másnak.